Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, 50. vasárnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk, Péter második levelében, az első fejezetben, a 3. verstől a 11. a következőképpen. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Az isteni erő. Mai igénk ezt a fogalmat, ezt a minősített fogalmat, isteni erő helyezi a középpontba. Erő. Sok-sok élményt, sok impressziót felvető fogalomról van szó. A teljesítménnyel, a teljesítmény növelésével, vagy a teljesítmény elvárással járó gondokról, bajokról, stresszről egyre gyakrabban esik szó. Nem csak a médiában. Egyszerű beszélgetésekben is előjön az, hogy ez a sok-sok feladat, ez a sok-sok munka, ez mennyire rontja az emberek életminőségét, a miénket is. Mindenki vallja, valamit tenni kellene már végre, no de mit? Nehéz nekünk effektíven gondolkodni ebben a dologban. Tény, hogy Európában 40 millió túlságosan nagy stresszel járó munkahelyet tartanak számon. Tény, hogy a munkahelyi izgalmak, a megélhetés gondjai olyanok, mint a savas eső. Idővel tönkretesznek mindent. Megfakulnak a színek. Nem csak a háztetők cserepei lesznek szürkék, az emberi kapcsolatok is. Sőt, ellaposodik az életkedv, sőt, még beteggé is tehetik az embert mindezek. És most azt olvashatjuk az igénkben, azt hallhattuk, hogy igyekezzünk. Akkor most a lélek világában is a teljesítmény számít? Ha így gondolnánk, akkor alapjaiban félreértenénk az igét. Sajnos mindig akadnak olyanok, akik nem értik az Úristen koncepcióját, és beleértik az Isten igéjébe azt is, ami nincs ott, vagy amit buzgóságuk okán nagyon bele akarnak tudni abba az igébe. Aztán persze nagy árat fizetnek, nem csak ők maguk, de környezetük is mindezért, hogy nem értően olvassák és hallgatják az igét. Péter apostol azonban nem azt mondja az igében, hogy még többet kell letenni a szolgálatban, hanem azt mondja, még jobban. És ez a két kifejezés ugye alapjaiban mást jelöl. A mennyiség csak a materialista filozófiában csapát minőségbe, valójában bármilyen sok kavicsot gyűjtök egybe, abból még nem lesz gyémánt, bármilyen sok élettelen anyag gyűlik össze, abból még nem lesz élő. Persze az evolucionisták ezt másképp hiszik. Kritikus tömeg azonban létezik. Amikor minőségváltás következik be, mert elegendően sokan vannak ahhoz, hogy kikényszerítsék a rosszat, vagy megcselekedjék a jót. Isten országának, és ami bennünk és közöttünk van, történik, azonban egészen mások a törvényei. Az Isten országában nem a mennyiség számít. Ha a mennyiség számítana, akkor jogos lenne a szőlőmunkásoknak a méltatlankodása, hogy ők hordozták a nap terhét, és csak egy dénárt kapnak. Isten országában nem a mennyiség, a minőség számít. Jézus Urunk is azt mondja, egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Azaz, egy fecske még nem csinál nyarat, de jelezheti, hogy közeledik a nyár. Ezért fontos a minőségi Krisztus követés. A példaadás abban, hogy mire teremtette Isten az embert. Mikor Jézusról tudakolódznak, és kérdeztetik tőle, hogy ki vagy, akkor ő csak annyit mond, az emberfia. Mit jelöl ez a fogalom? Emberfia. Az embert. Azt az embert, akit az Isten szívesen látna mindenhol. Az Isten képű embert. Aki felvállalja a szolgálat életformáját, az nehéz, de gyönyörűséges igát vállal fel. De az ige arra biztat minket, hogy az ilyen ember az nem botlik meg soha. Nem azért, mert annyira erős, annyira okos, annyira ügyes, hanem azért, mert mindig biztos helyre lép. Jézus Urunk nyomába. Hiszen ő az, aki az első lépést teszi. Én csak követem. Azt mondja az ige, ezzel kezdi, hogy az isteni erő által megajándékozottak vagyunk. De gyönyörű mondat. Az isteni erő által megajándékozottak vagyunk. Ajándék, tehát nem olyan, ami kikényszeríthető. Ajándék, azaz nem jutalom valamiért. Isten csak úgy adja. Megajándékozottak vagyunk az isteni erő által. És mire való ez az isteni erő? Az ige azt mondja, nem kegyességre, hanem életre és a kegyességre való. Az élet az megelőzi a kegyességet. A kegyesség itt a latin fordítású Bibliában az a szó áll, hogy pietas. Ez egy nagyon sok jelentésű szó, hiszen jelöl tiszteletet, félelemmel teli tiszteletet, hagyománytiszteletet. És amikor arról van szó, hogy kegyesség, akkor sokan elfelejtik, hogy az Isten legnagyobb, legszebb tiszteletéről, félelemmel teljes tiszteletéről van szó. De ez a félelemteljes tisztelet, ez nem beletapos minket az agyagvilágba, hanem kiemel belőle. Ez élettel teljes. Aki az életre voksol, azaz Istenre voksol. Aki az életet szolgálja, azaz Istent szolgálja. Életre és kegyességre való tehát az ő ereje. Aztán az is igaz, hogy aki az Isten szeretet hatalmának erőterébe kerül, az nem tud másképpen élni, dolgozni, tenni, mint hogy engedelmeskedik ennek az isteni erőnek. Ráhangolódunk az isteni erőre. Emlékszem, annak idején, amikor gyerekeink kicsik voltak, akkor felnyitottam nekik a lehangolódott zongorát, és gyerekek belekiabáltak. Rettenetesen élvezték, ahogyan a húrok visszhangozták a sikongásaikat. Nem is értették, hogy mi történik, de nagyon tetszett nekik. Valahogyan így van ez a mi életünkben is. Az Isten az szól határozottan, és mi pedig beleremegünk. Átveszi az egész életünk, életünknek minden területe az ő rezgését. Persze, ha túlságosan messze vagyunk az Istentől, akkor a hang nem jut el. A hang nem mozgatja meg az életünket. Vagy életünknek csak egy-két picinke kis szeletkéjét, amely kevés ahhoz, hogy aztán változás történjen az életünkben. De aki megtapasztalta azt, hogy az Isten igéje az ő lelkének húrjait megpendíti, akkor az az ember megtapasztalja az Isten jelen valóságát. És az isteni jelen valóság egyik bizonyítéka a Szentlélek munkája. Igaz, a szelet nem látjuk, csak a hatását. A Szentlélek is ilyen, hogy nem látjuk, érezzük, az se folyamatosan, csak néha-néha, de a munkáját, a hatását, azt látjuk. Ha valakinek az életében nincs ott a Szentlélek megerősítő munkája, akkor az látszik az életén. Ahol ott a Szentlélek, abban a közösségben, ahol áramlik a Szentlélek, ott megnyilvánulnak a kegyelmi ajándékok. Kinek-kinek? A maga sorsmértéke szerint. Mindenki, amit kap, nem magáért kapja, hanem azért, hogy szolgáljon vele a másiknak. A kegyelmi ajándékok ugyan különbözőek, olvashatjuk az igében, de a lélek az ugyanaz. Tehát senki nem önmagáért kapja, amit kap, hanem a másikért, hogy amilyen van, azzal szolgáljon. Ne kiszolgálja a másikat, szolgálja. És ezzel erősíti nem csak a közösséget, önmagát is. Ha valaki a Szentlélek erőterében áll, az az ember másképpen gondolkodik Istenről, családról, hazáról, mert az ember már csak ilyen, egészen másképpen gondolkodunk, ha közösségben vagyunk, egészen másképpen gondolkodunk, ha egyedül a négy fal között járunk, kelünk. És milyen érdekes, amikor meg tömegben vagyunk, akkor meg nem gondolkodunk. Jól tudják ezt azok, akik irányítják a tömegeket. A Szentlélek, a lelkünkben megnyilvánuló isteni erő, azonban nem csak pártfogol minket, megerősít minket napról napra, de eszünkbe juttat sok-sok dolgot. A szolgálat közben, és ezzel prioritást ad. Tudjuk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, vagy nem annyira fontos, és ezzel rendszerezi az életünket. Ahol rend van, ott Isten uralkodik, ahol rendetlenség, ott a káosz. A világban a világnak élő ember az élményt keresi, nem a rendet, az élményt. És ha valaki extra élményeket keres, akkor extra nagy a káosz az ő életében. A Szentlélekkel kapcsolatban azonban nem a múlandó érzelmek a fontosak, hanem az értelem. Pál apostol nem véletlenül mondja a korintusiaknak, inkább szólok 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken. 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken. Azaz ennyivel fontosabb az értelem, mint az érzelem. Csak az érzés önmagában nem biztos, hogy jó irányba visz. Vihet, de nem biztos. A Szentlélek nem csak rendszerezi életünket, de sok-sok kérdést is megválaszolunk segítségével az életünkben. A Szentlélek jelenléte a lelkünkben, a szolgálatban ugyanis megteszi azt, hogy az ember miközben kutatja, keresi a kérdéseire a választ, rádöbben az ember, hogy vannak kérdések, amire a válasz nem itt van, hanem oda áll. Vannak kérdések, amiket meg lehet tárgyalni, de aztán ezekre kapott válaszokkal nem sokra megyünk. Sőt, azt is tudja a hívő ember, hogy óriási hatalom a szó, mert a szó erejével emberi sorsok változhatnak jóra, és fordulhatnak rosszra, de az igazság megfogalmazása, kimondása ellenére sem történik sokszor semmi sem. Nem változnak a körülmények. Az a hívő ember, aki a Szentlélek Úristenben bízik, az nagyon is racionalista. Számol az Istennel, és számol a bűnnel is. Az ige azt is mondja nekünk, hogy drága ígéreteket kaptunk. És mik ezek a drága ígéretek? Például az, hogy az isteni természet részeseivé legyünk. Nem arról van szó, hogy istenekké válunk, vagy istenné. Ugye emlékszünk, mit sziszeget annak idején a kígyót a Genezis első lapjain. Eritis sicut Deus. Olyanok lesztek, mint az Isten. De szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. De ez csak ígéret maradt. Az ígéret az olyan szép. Gondoljunk csak a szerelemre. A szerelemben benne van a mindenség, a teljesség ígérete. Aztán minél idősebb az ember, annál inkább meglátja, milyen fontosak az ifjúkori döntések. És milyen következményekkel jár, ha valaki átgondolatlanul hirtelen határozza el magát valamire, vagy voksol valaki mellett. Az elkötelezettség ugyanakkor kockázatot is jelent. Így van ez az Istennel kapcsolatban is. Igen, kockázatot jelent, ha valaki az Úristenre voksol. A gondviselésbe vetett reménységünk viszont azt sugallja nekünk, hogyha életünk kockáját nem mi magunk vetjük el, hanem az Isten, akkor abból a jó fog előjönni. Mert Isten Isten. És Isten még a rosszból is a jót tudja előhozni. Ezért a hívő ember nem elégedetlenkedik, sőt, igyekszik hálát adni életéért, hiszen a hívő ember Isten kiváltságosa. Mert csodásan történik körülötte a világ. De nem csak körülötte a világ benne is történik. Nincs szebb a teljesség ígéreténél. A világ is ígér. A világ ígérete azonban éppen azért hamis, mert azt mondja, hogyha ezt vagy azt a dolgot birtokolhatod, akkor teljességet nyersz általa. Hát ez nem így van. Idővel kiderül, hogy ez az ígéret, ez csak ígéret. Soha nem teljesedik be. Az ember szeretné, hogyha végre már megnyugodna birtoklási vágyában. Aztán eltelik egy-két hónap, egy-két év, és aztán újból szeretne valami újat birtokolni. Valami még színesebbet, valami még okosabbat, még jobbat, még csillogóbbat. Aztán, amit megemészt a moly és a rozsda, az kikopik az ő életéből, már nem ad neki örömöt, és aztán újra szeretne valamit birtokolni. A kísértés abban van, hogy mindegyik külön-külön a teljességet ígéri, de sosem juttat el a teljesség ígéretére. Sem az evés, sem az ivás nem boldogít, ha azt például nem közösségben tesszük. Hiába vigasztalja önmagát egy szingli, a hamiskás szabadság értelmezésével, a családi étkezések sóderpartiját nem pótolja semmi. Bármennyire is finom az a valami, amit majszolgatnak a tévé előtt. Sőt, hiába a szexuális örömök hajszolása, a nagy bulizások kezdeti izgalmát egyhamar felváltja a magány, mert nem csak az élményre, hanem a megmaradó értékre vágyik az ember szív. Még az emberi ismeret birtoklása is csalóka. Lehet egyre többet megismerni ebből a világból, gyűjtögetheti az ember a diplomáját, a kurzusait, de ha csak ezek vannak, akkor hiába egy ponton nem lehet tovább jutni a karrierben. És ilyenkor kiderül, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a csúcson levés. Például az, hogy az ember tudja kivel megosztani, azt is, ha nem jut fel a csúcsra. Ekkor derül ki, hogy aminek korábban nem sok értelmét látták, például áldozatot hozni a másikért, a gyermekért, a társért, a jövőért, ekkor kiderül, hogy igazából csak ennek van értelme. Ilyetén módon alaposan elhibázni az életet sokak kiváltsága. A kísértés mindig az értékek viszonylagossá tételével kezdődik. A hívő ember azonban mindig az Istenre néz, vagy igyekszik az Istenre nézni. És éppen ezért nagyon jól tudja, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami nem. Nagyon jól tudja azt, hogy ebben a világban mire van szükség ahhoz, hogy épüljenek a közösségek, hogy fejlődjön a világ szépségben, jóságban, szeretetben. És éppen ezért a keresztény ember törekedni tud a jóra, emelni tudja a közösséget. Mondják, és tényleg így van, a keresztény emberrel, ha valóban Krisztus követő, akkor jó együtt dolgozni. Mert az adott közösségben egy olyan erőt képvisel, amely erő nem csak vonza a többieket, de integrálja is őket. Az ilyen ember tudja, hogy hol a cél. Nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy hol a cél. Céltalanul élnek ebben a világban. És ha valaki nem tudja, hogy milyen kikötőbe igyekszik, akkor a szelek nem fognak segíteni neki, mondja Seneca jó 2000 évvel ezelőtt. A keresztény ember éppen ezért, ha hallja az igét, akkor a szívébe zárja azokat, és engedi, hogy történjen a csoda. Hogy az isteni ige az átalakuljon nem csak érzületté, hanem erővé, megújítóvá, emelővé. Igénk azzal zárja a buzdítást, törekedjünk a hitünkben megmutatni az igaz emberséget. az igaz emberség pedig ott van, elrejtve, lelkünk mélyén, szívünkben, hiszen erre teremtettünk, Isten képűségre. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a kereszt evangéliumában megmutattad isteni bölcsességedet és üdvözítő erődet. Add nekünk szent lelkedet, hogy megnevessük a keresztről szóló bizonyságtételt, és meg ne botránkozzunk benne, hanem higgyünk és üdvözüljünk általa az Úr Jézus Krisztusért. Amen.